Halas Rádió, a bizalom hangja.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Kovács Attilát hallják. Számos érdekességet tartogat a mai műsor is. Tegyünk egy sétát együtt a tudomány világában. Ami a tartalmat illeti, címszavakban: miért viszket a seb, amikor gyógyul? Új halfajokat találtak az óceán mélyén, amelyek elolvadnak, ha felszínre hozzák őket. Mi történik, ha abba hagyja a dohányzást? Új kutatás: nem hatásosak a köhögés elleni gyógyszerek. Útnak indult a találmány, amely megmentheti a Földet, illetve az emberiséget. Megcsinálták a defektálló biciklikereket. Itt az új ablak, ami megfelezi az áramszámlát. Robot viszi házhoz az élelmiszert Pekingben. 10 éve kezdte meg működését a világ legnagyobb részecske gyorsítója. Ezekkel a témákkal várjuk tehát ma Önöket. Először azonban arról lesz szó, hogy tényleg megérzik-e a kutyák és a macskák, ha betegek vagy szomorúak vagyunk. Az igazság nem ilyen egyszerű, időről időre körbejárják a közösségi oldalakat azok a posztok, amelyek a kutyák földön túli csodálatos képességeivel foglalkoznak. A néphiedelem is úgy tartja, hogy az intelligens állatok, a többi között a kutyák előrelátják, egyenesen megjósolják, ha a gazdájukkal valami nem jó történik. Az elmélet nem teljesen elvonta, a kutyák valóban érzékenyek és tényleg hihetetlen dolgokat produkálhatnak. Annak idején Turay Ida színművész egy televíziós interjúban elmondta, hogy amikor az édesapja olasz hadifogságban volt az első világháború végén, a kutyája hűségesen várta vissza a gazdiát. Az édesapa végre hazajött, és a kutya nem sokkal később elpusztult, de addig kitartott. Mások arról számolnak be, hogy a kutya megérezte, kiszimatolta a betegséget. Vannak olyan történetek is, hogy a kutyák gyászolókat vigasztalnak, odabújnak, törleszkednek, mintha szavak nélkül azt sugalná a tekintetük: én megértelek. A kutyák csodálatos tulajdonsága mögött az áll, hogy az érzékszervek kifinomultabbak, mint a mieink. Élesebb a hallásuk, a szaglásuk és az intelligenciájuknak köszönhetően kiválóan tudnak olvasni a testbeszédből, a nonverbális jelekből. A 2000-es években egy amerikai gerontológus, vagyis az öregedéssel, annak kórtanával foglalkozó szakember, David Dossa írta meg Oscar az idős otthonban élő macska történetét. A cicáról az a hír járta, hogy megérzi a halál közelettét. Az otthon dolgozói vették észre, hogy a macska csak egy-egy emberhez megy oda, és csak azok mellé telepszik le, akik néhány óra múlva meghalnak. Az orvos eleinte nem hitte el a történetet. Később, amikor David Dossa már nem kételkedett a macska képességeiben, akkor megállapította, hogy a cica pont akkor nyújtott vigaszt a haldoklóknak, amikor azok szerettei nem lehettek mellettük. A kutyák és a macskák képességeire az egyik magyarázat az lehet, hogy olyan testszagokat is képesek megérezni, amelyeket az ember nem. Olyan apró hangokat hallanak, amelyeket mi nem. Bonnie Beaver, aki egy állatorvosi egyetem professzora, azt írta: lehet, hogy a macska olyan emberek mellé húzódott, akik már csak csendben feküdtek. A magyar kutatók vizsgálták a világon elsőként, hogy a kutyák agya miként dolgozza fel az emberi beszédet. Az eredményeket pár éve meg is jelentették egy tudományos folyóiratban. Andics Attila agykutató, a kutatás vezetője, az ETE etológia tanszékének munkatársa szerint a kutyák központi idegrendszere az emberéhez hasonlóan dolgozza fel az érzelmi hangadásokat. Feldolgozzák a szavak jelentését, és a hanglejtésünket is értelmezni tudják. Így vannak a testbeszédünkkel is. Értelmezni tudják a maguk módján a tekintetünk, az arcjátékunk, testtartásunk, a gesztusaink, a mozdulataink és így tovább alapján az érzelmi és egyéb állapotunkat. Ez tehát a magyarázat a macskák és a kutyák szuperképességeire. Ami pedig a folytatást illeti, maradunk még az állatvilágnál. Új halfajokat találtak az óceán mélyén, amelyek elolvadnak, ha felszínre hozzák őket. Ez az egyik témánk, és kiderül az is, hogy miért viszket a seb, amikor gyógyul.
Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Különleges felfedezések, elképesztő technikai újítások.
A tudomány mai állása folytatódik.
Új halfajokat találtak az óceán mélyén, amelyek elolvadnak, ha felszínre hozzák őket. Ezzel folytatjuk tehát a műsort. Három új halfajt találtak kutatók a Csendes-óceán fenekén, közvetlenül a Newcastle Egyetem. Egy nemzetközi kutatócsoport a Csendes-óceán keleti részén lévő 6000 km hosszú és 8000 méter mély Atacama-árok élővilágát vizsgálta. És most kiderült, milyen lények élnek a Föld egyik legmélyebb pontján. A kutatók három új fajt találtak a mélyben, amelyeket ideiglenesen a rózsaszín, a kék és a lila Atacama csigahalnak neveztek el. Az állatokat videóra is vették, ahogy a csalinak kitett halból csemegéznek. A 6500-7500 méter mélyen lévő csigahalak a nagyfokú mélytengeri halakkal ellentétben kicsik, áttetszőek és alig vannak csontjaik, a mélyben pedig sem ragadozók, sem versenytársak nem veszélyeztetik őket, így ők a csúcsragadozók odalent. Az állatok testét egy különös zselés anyag alkotja. A legkeményebb rész a testükben a belső fülcsontja, amely az egyensúlyukat adja, valamint a fogaik. A halak olyan remekül alkalmazkodtak a mélytengeri élethez és az óceán fenéken tapasztalható nyomáshoz, hogy a testüket gyakorlatilag azt tartja össze. A felszínre hozva a testük így jószerivel elolvad. A kutatóknak sikerült azonban befogni egy példányt, amelyet speciális körülmények között a felszínre is hoztak, további tanulmányozás céljából. A tudósoknak az új csigahalak mellett sikerült felvételt készíteni egy mélytengeri ászka rákféléről is, amely visszafele és fejjel lefele úszik, a hosszú lábaival pedig a tengerfenéken tud járni. Új halfajokat találtak tehát az óceán mélyén, erről szóltunk az elmúlt percekben. A folytatásban pedig következzen egy hír az orvostudomány világából. Miért viszket a seb, amikor gyógyul? Ez a nagy kérdés. Mindenki tudja, hogyha megsérül a bőre és a seb gyógyulni kezd, számolnia kell azzal, hogy iszonyatosan viszket, aminek ilyenkor jobb esetben sikerül ellenállni és hagyni begyógyulni, rosszabb esetben elkaparjuk a már gyógyulásnak indult sebet. De vajon miért tör ránk ilyenkor a viszketés? A szervezet egyik önvédelmi mechanizmusa, hogyha valami részt üt a pajzson, vagyis megsérül a bőr, illetve a véredények, a seb vérezni kezd, igyekszik minél gyorsabban lezárni a támadási felületet a véráramba igyekvő kórokozók elől. Ezért vérlemezkéket küld a baleset helyszínére, amelyek a sérült érfalra tapadnak, és segítenek kiválasztani a vérplazmából a fibrinogén nevű fehérjét. Ez aztán fonalas szerkezetté alakul, és a sérült érfalra rakódva hálóként fogja fel a vérsejteket, alvadékot képezve belőlük. Az így létrejött úttorlasz felfogja a vérzést, alatta pedig megkezdődik a sérült szövetek regenerálódása. A seb felszínén pedig létrejön a var, amely lezárja a bejáratot a külvilág elől. Kellemetlen, de vakarózással csak rontjuk a helyzetünket, amiben a növekvő szövet és a hisztamin játszik szerepet. A var körül a bőr elszíneződhet és megdagadhat, majd elkezd viszketni. Ennek az az oka, hogy a szervezet a seb külső lezárása után hozzálát a sérült véredények kijavításához, és új szövettel növeszti be a rést. Ehhez egy hisztaminszerű neurotranszmittert is termel, amely a hajszál erek kitágításával fokozza a vérkeringést az adott területen, hogy a vérárammal gyorsabban tudja odaszállítani a gyógyuláshoz szükséges anyagokat. A hisztamin viszont aktiválja a viszketést érzékelő receptorokat, amelyeket ráadásul a növekvő szövetek is irritálnak, ahogy húzzák össze a bőrt a seb fölött. Ezek a receptorok ezért jelzik az agynak, hogy igen gyorsan mozgósítania kellene az irritáció csillapítására alkalmas testrészt, vagyis a vakarást végző ujjakat. Ilyenkor rendkívül csábító gondolat odanyúlni a sebhez és jól belevakarni a közepébe. Mégis érdemes egy kis önkontrollt gyakorolni, különben a var kikaparásával újraindul a vérzés, és az egész folyamat kezdődhet előről. Folytatásban pedig még mindig maradunk az orvostudománynál, kiderül, hogy mi történik, hogyha leszokik a dohányzásról, és beszámolunk egy új kutatásról is, amely szerint nem hatásosak a köhögés elleni gyógyszerek. Mindjárt jönnek a részletek, maradjanak velünk.
Tudomány. Tudomány ma. A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
A következő percekben kiderül, hogy mi történik, hogyha abba hagyja a dohányzást. Szerintem megéri. Először is drasztikusan csökken a szív-érrendszeri megbetegedések kialakulásának az esélye. Amint leteszi a cigit, 20 perc múlva a vérnyomás és púzus visszatér a normális szintre. Fél órával később javul a keringés a végtagokban. Egy nap elteltével lecsökken a hirtelen szívhalál kockázata, és már néhány hét után szabadabban lélegzik. Javul a szaglás és ezzel együtt az ízérzékelés. Ez azért is fontos, mert előfordul, hogy valaki hosszan tartó dohányzás után már alig érzi a szagokat és ízeket, és ez életveszélyes is lehet számára. 3 hónappal később a tüdő teljesítménye 30%-kal javul. Ahogy tisztul a tüdő és tisztulnak a légutak, még a légúti fertőzések kockázata is csökken, így kevesebbet lesz beteg. Kezd kisimulni a bőr. Sokan azt mondják, hogy osztálytalálkozókon ránézéssel látni szokták, hogy ki dohányzik és ki nem, az előbbiek bőre gyakran ráncosabbá, pergamenszerűvé, sápadtabbá válhat. A dohányzás abbahagyása után 9 hónappal, ha addig sokat köhögött, ez megszűnik. Egy év elteltével 25%-kal csökken a hevenyszívizom elhalás kialakulásának a lehetősége. És 10 évvel később a felére csökken annak az esélye, hogy tüdőrák alakuljon ki. 5 év elteltével a stroke kockázata nem lesz nagyobb, mint egy soha nem dohányzó embernek. De addigra felére csökken a száj, torok, nyelőcső és hólyagrák, valamint a méhnyakrák kockázata is. Érdemes megfontolni, akár most hagyja abba a dohányzást. És következő percekben pedig jöjjön egy új kutatási eredmény, amely szerint nem hatásosak a köhögés elleni gyógyszerek. Nincs rá bizonyíték, hogy az elhúzódó köhögés kezelésére szedett gyógyszerek bármilyen jótékony hatással járnának. Ezt állapították meg svájci szakemberek egy új tanulmányban. A Bázeli Egyetem kutatói olyan klinikai vizsgálatokra alapozták a tanulmányokat, amelyek során a pacienseket véletlenszerűen 2 csoportba osztották, és az egyik csoport gyógyszeres, a másik pedig placebós kezelést kapott. A szakemberek minden szóba jöhető készítményt számításba vettek, leszámítva a hagyományos kínai orvoslásban használt szereket. Olyan paciensekre szűkítették a vizsgálatokat, akik 3-8 hete küzdöttek köhögéssel. A kutatók szerint a placebóval, vagyis hatóanyag nélküli szerekkel összehasonlítva, a gyógyszerek egyetlen esetben sem gyorsították fel jelentősen a gyógyulás folyamatát, vagyis javították a páciens állapotát a vizsgált területek bármelyikében. Ugyanakkor a páciensek 14%-a tapasztalt olyan negatív mellékhatásokat, mint fejfájás, hányinger, mellkasi fájdalom, és néhány esetben a köhögés súlyosbodása. Évente egyébként több mint 4 milliárd dollárt, átszámítva 1121 milliárd forintot költenek az emberek orvosi rendelvény nélkül kapható köhögés elleni gyógyszerekre világszerte. És a szakemberek szerint kevés kutatás foglalkozott eddig a piacon kapható összes készítmény kiértékelésével. A kutatók arra jutottak, hogy a beteg akkor jár a legjobban, ha türelmesen kivárja, míg a köhögés elmúlik. Ez alól persze kivételt jelentenek a súlyos, fulladással járó esetek. Ilyenkor természetesen jobb orvoshoz fordulni. Ha valakit nagyon zavar a hurutos vagy száraz köhögés, a szakemberek szerint érdemesebb a jól bevált mézzel és meleg teával kúrálni magunkat. Ezeknek ugyanis semmilyen mellékhatásuk sincs. Meglepő kutatási eredményről szóltunk az elmúlt percekben tehát, amely szerint nem hatásosak a köhögés elleni gyógyszerek. Ami pedig a folytatást illeti, kiderül, hogy útnak indult a találmány, amely megmentheti a Földet, illetve az emberiséget. Rövidesen megtudhatják, hogy mi is ez a szerkezet.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Fejlesztések, felfedezések, új lehetőségek. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Kovács Attila vagyok, és köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak a tudomány mai állásába, amelyben most beszámolunk arról, hogy útnak indult a találmány, amely megmentheti a Földet, illetve az emberiséget. Kezdetét vette az Ocean Cleanup projekt, amelynek keretében eltakarítják a csendes óceánon összegyűlt műanyag hulladék nagy részét. A San Francisco közelében lévő Alameda kikötőből indult útjára egy hajó az első nagy műanyagszedővel, a csendes óceáni nagy szemétsziget Great Pacific Garbage Beach irányába. Az eszközzel a szeméthalomban lévő plasztik hulladék egy részét tudják eltakarítani. A rendszer ötletgazdája a mindössze 24 éves Bayan Slate, aki azután szentelte életét az óceán kitakarításának, hogy egyszer Görögországban búvárkodva több műanyag zacskót látott, mint halat. A holland férfinak az elmúlt években sikerült egy 70 fős csapatot létrehoznia, amelynek célja, hogy megszabadítsa az óceánokat a műanyag szeméttől. A tisztítórendszer fő eleme egy 600 méter hosszú műanyagcső. Ez a vízfelszínen lebegő rész olyan, mint egy sorompó, míg a 3 méter mélyre lenyúló része egy szűrő, amely felfogja a műanyag hulladékot, de szabad áthaladást biztosít a tengeri élőlények számára. Az áramlatok lassan az U alakú sorompóhoz sodorják a szemetet, amelyet aztán hajóval összegyűjtenek és kivisznek a szárazföldre, újrahasznosítás céljából. A sorompót eredetileg a tengerfenékhez akarták rögzíteni, ám rájöttek, hogy sokkal hatékonyabb, ha a szűrőberendezés a hulladékhoz hasonlóan szabadon lebeg a vízfelszínen, mert így automatikusan eljut a legszennyezettebb területekre. Ezzel a módszerrel 5 év alatt a szemétsziget 50%-át lehet felszámolni. Szét és kollégái a jövőben 60 ilyen berendezéssel akarják megtisztítani a vizeket a felszínen és közvetlenül a felszín alatt úszó műanyag szeméttől. Gerhard Hernl, a Bécsi Egyetem tengerbiológusa, az Ocean Cleanup egyik tudományos tanácsadója szerint, bár a projekt fő része a környezetszennyezéssel való szembeszállás, de már most nagyon sikeres a figyelemfelkeltésben. Mint mondta, Bojan Slate biztosan hozzájárult ahhoz, hogy az emberekben tudatosodott a probléma. A szakértő kitért arra is, hogy a csendes óceáni nagy szemétsziget a róla közvetített képpel ellentétben nem egy kompakt szemétsziget, amelynek méretét többé-kevésbé csökkenteni lehet. Hernl tavaly egy német kutatóhajóval kiutazott az áramlathoz. Elmondása szerint bár nem összefüggő felhalmozódásról van szó, a szakértők becslései szerint ezen a területen 1,8 billió műanyag darab úszik a vízben. Az élővilágot nem zavarja nagy mértékben a tisztító berendezés, csak nagyon kevés organizmus van, amely kizárólag a vízfelszín közelében mozog. Ezeket a tengeri csigákat, medúzákat vagy állati planktonokat természetesen begyűjtik a műanyag szeméttel együtt. A nagy tengeri élőlényeknek azonban rengeteg lehetőségük van arra, hogy kikerüljék a szemétszűrőt, úgyhogy biztos, hogy a csendes óceán életközösségét nem befolyásolja a tisztító berendezés. Kritikusok azonban azt sérelmezik, hogy a projekt csak azokat a szemét darabokat távolítja el, amelyek többé-kevésbé a felszínen lebegnek. Attól tartanak, hogy ennek következtében kevesebb figyelmet szentelnek a mélyebb tengeri rétegekben úszó nagyobb műanyagoknak, vagy a mikroműanyagoknak. Az Ocean Cleanup tisztítórendszere ugyan nem képes begyűjteni az óceánban lebegő apró műanyag részecskéket, de a nagyobb hulladékok, például halászhálók és csomagoló rekeszek begyűjtése révén megakadályozza azok lebomlását és a táplálékláncba való bekerülését. Jó hír tehát, hogy kezdetét vette az Ocean Cleanup projekt, amelynek keretében eltakarítják a csendes óceánon összegyűlt műanyag hulladék nagy részét. A folytatásban pedig három érdekesség következik a technika világából. Megcsinálták a defektáló biciklikereket. Itt az új ablak, ami megfelezi az áramszámlát, és szó lesz arról is, hogy robot viszi házhoz az élelmiszert Pekingben.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Tudás. Csúcs technológia.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása.
Most folytatódik.
Most folytatódik.
És most következzen három érdekesség a technika világából. Elsőként itt az új ablak, ami megfelezi az áramszámlát. A Dél-Kínai Műszaki Egyetemen olyan rendszert fejlesztettek ki, amely nem csak kívül tartja a hőt, hanem még elektromos áramot is képes termelni. Az energiatakarékos házak esetében a szakemberek igyekeznek a lehető leghatékonyabb megoldásokra törekedni. Ilyen például a megfelelő szigetelés vagy épp a tetőre szerelt napelemek, amelyek nem csak a ház energiafogyasztását, hanem az ökológiai lábnyomot is csökkentik. Az épületnek azonban még az alaposság ellenére is van gyenge pontja, az ablakok. Ezeknél a szakemberek különböző sötétítőkkel próbálják elérni, hogy a ház ne melegedjen fel, vagy fénypaneleket szerelnek fel rá, amelyek a háztartás számára termelik az áramot. A Dél-Kínai Műszaki Egyetem szakemberei most ezt a két megoldást ötvözték. Olyan anyagot fejlesztettek ki, amely képes megduplázni egy ház energiahatékonyságát. A fejlesztők állítása szerint az organikus napelemeket olyan félig átlátszó, színes fémréteggé alakítják át, ami nem csak elektromos áramot termel, hanem egyúttal remekül szigetelő is. A szakembereknek sikerült elérniük, hogy a panel úgy szűrje meg a beérkező fényt, hogy a hőt és az UV-sugarakat kizárja, a látható fényt azonban átengedi, vagyis nem sötétíti le a belső teret. Emiatt nem, vagy csak jóval lassabban melegszik fel a lakás, miközben a panel elektromos áramot állít elő, így az épület elektromos áramfogyasztása akár 50%-kal csökkenhet. És folytatjuk az érdekességeket a technika világából, megcsinálták a defektáló biciklikereket. A német cég 3D nyomtatás segítségével készített egy olyan abroncsot, amit még szándékosan sem lehet kiukasztani. A defektűrő abroncsokban levegő sem kell. Speciális szerkezetének köszönhetően képes megtartani a kerékpáros és a bicikli súlyát is, miközben hiába hajt bele bármilyen üvegszilánkos szöges akadályba, nem durran ki. A gumiban ugyanis nincs levegő, így a hagyományos változatnál jóval tartósabb és még az extrém hőmérsékletnek is képes ellenállni. A kerék előállításához hőre lágyuló elasztomert használtak, amelynek az anyag végül a rugalmasságát köszönheti. Ezzel a technológiával nem csak a terepeknek megfelelő, hanem akár a különböző időjárási körülmények számára is külön abroncsot tudnának előállítani. És jöjjön most még egy érdekesség, amely szerint robot viszi házhoz az élelmiszert Pekingben. GPS rendszerrel, kamerákkal és radarral felszerelt, 6 keréken guruló robot szállítja házhoz a megrendelt pékárut Peking Kafka nevű lakónegyedében. A sárga-fekete mosógép nagyságú robot innivalókat, gyümölcsöket, rágcsálnivalókat szállít a lakóknak. A robot mintegy 30 kilós, óránként 12 km a maximális sebessége. 6 keréken gurul, 4 kamera folyamatosan pásztázza a környezetét, és egy lézeres érzékelőrendszer biztosítja, hogy ne ütközzön bele semmibe. 24 órán át képes működni, és napi rendszerességgel szállít ki árut a lakóknak. A gyenge pontja az, hogy képtelen közvetlenül az ajtóig vinni az árut, ahogyan azt az ember teszi. A megrendelő az okostelefonjára telepített alkalmazáson keresztül választja ki a megvásárolni kívánt terméket, elküldi a címét és azon is fizet. A bolti alkalmazott teszi az árut a robotrakterébe, amely mintegy 3-4 perc alatt megérkezik a 200 méterre lévő lakásokhoz. És a folytatásban is maradunk még a technikai érdekességeknél. 10 éve, 2008. szeptember 10-én kezdte meg működését a világ legnagyobb részecske gyorsítója. Hogy mit is tud pontosan ez a szerkezet, rövidesen kiderül.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A lehetőségek műsora. A tudomány mai állása most folytatódik.
Egy jubileumi hírrel folytatjuk a műsort. 10 éve, 2008. szeptember 10-én kezdte meg működését a világ legnagyobb részecske gyorsítója. Az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet, magyarul rövidítve CERN, nagy hadron ütköztető gyűrűje, a nagy energiájú fizika a legnagyobb és legkorszerűbb berendezése. A CERN első protongyorsítóját, az előgyorsítóként ma is működő szinkronciklotront, rövidítve ECC-t 1959-ben helyezték üzembe. Kezdetben részecske és atomfizikai kísérletekhez használták, majd 1971 és 1984 között működtették a világ első proton-proton ütköztetőjét, a keresztező tárológyűrűt, rövidítve ISR-t, amelyben a világon elsőként hajtottak végre proton-proton ütköztetést, a jelenleg folyó protonnyaláb ütköztetési kutatások előfutárát. 7 kilométer kerületű pályával Super Proton Szinkrotront, SPS-t építettek 1976-ban, amely a CERN számos kutatásához szolgáltatott protonnyalábokat. A kutatók ezek segítségével fedezték fel 1983-ban a töltéshordozó részecskéket, a W és Z bozonokat. A CERN 1981-ben határozott a világ legnagyobb tudományos létesítménye, az elektron-pozitron gyorsító tárológyűrű, a rövidítve LEP megépítéséről. A svájci-francia határt 6-szor átszelő, átlagosan 100 méter mélyen fekvő, 27 kilométeres gyűrű rendkívül érzékenyen reagálta az árapályjelenségre, a közeli Le Mans-tó vízszín növekedése miatti nyomásváltozásra, sőt, még a Genf és Párizs között közlekedő TGV Super Express okozta minimális hálózati ingadozást is megérezte. A LEP 2000-ben leállt, hogy alagút gyűrűjét felhasználhassák a CERN által 1994-ben jóvá hagyott nagy hadron ütköztető, az LHC megépítéséhez. Az itt folytatott kísérletekkel a világegyetem keletkezésének és az anyagszerkezetének titkaira kívántak fényderíteni. A világ legnagyobb energiájú és leghosszabb részecske gyorsítóján, a nagy hadron ütköztető gyűrűn 2008. szeptember 10-én futott végig az első protonnyaláb. A 3 méter átmérőjű alagút két gyűrűjében csaknem fénysebességgel száguldanak az előgyorsított protonok, amelyek energiáját további gyorsítással 7 tera elektronvoltra növelik. Ezzel a sebességgel egy proton másodpercenként 11.245 kört tesz meg a 27 kilométeres pályán. A protonnyaláb 10 órát kering a rendszerben, ez idő alatt a részecskék 10 milliárd kilométert mozognak. akkor érik el a legnagyobb sebességüket, ha nem ütköznek akadályba. Ezért egyrészt a gyorsító cső légnyomását a normál légköri nyomás 10 billiómod részére, 10-13 atmoszférára csökkentették, másrészt több ezer mágnes segítségével óvják őket a véletlen ütközéstől. Az LHC teljes kerületének mentén mindkét irányban protoncsomagok, nem pedig folytonos nyalábok keringenek. A részecske nyalábok pályáját a gyorsító kerületén található 4 nagy detektorban keresztezik. Másodpercenként 600 millió ütközést hozva létre. Az ütközéseket a detektorok észlelik, elemzik és rögzítik. Magyarország a kutató munka mellett az adatrögzítésben is szerepet vállalt. A Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai Kutatóközpontjában avatták fel a CERN adatközpontot 2013-ban. A nagy hadron ütköztetőben keletkező gigantikus adathalmaz a CERN és a Csillebércen működő adatközpont között kiépített információs szuperstrádán érkezik Budapestre, ahonnan a feldolgozott adattömeget visszajuttatják a CERNhez. A nagy hadron ütköztető kísérleteinek egyik legérdekesebb eredménye, hogy 2002-ben, fél évszázaddal a feltételezésük után sikerült bizonyítani a Higgs bozon létezését. Peter Higgs, skót fizikus 1964-ben jósolta meg egy olyan részecske létét, amely képes tömeget adni más részecskéknek. Az LHC-t folyamatosan fejlesztik, 2026-ra tervezik a kibővített, nagysugárzású hadronütköztető HLLHC munkába állítását, amely a felfedezések új lehetőségeit hozza el azáltal, hogy a részecskék, mint a Higgs bozon tulajdonságait, nagyobb pontossággal méri és mérehatóbban tárja fel a világegyetem alapvető alkotó részeit. 10 éves születésnapját ünnepli egy bámulatos szerkezet, a nagy hadronütköztető, erről szóltunk az elmúlt percekben. És ennyi fért a mai műsorba, köszönöm szépen, hogyha velünk tartottak, és figyeltek ránk, ha gondolják, tegyék ezt legközelebb is. Mára búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Kovács Attila. Viszont hallásra!
Hírek a tudományvilágából!
A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották.
Köszönjük figyelmüket!
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.